Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és mindenkit, aki el tudott ma jönni, vendégeinket közelről, távolról a mai úrvacsorai Isten tiszteletünkön. És Isten tiszteletünk alapigéjét a János Evangélium a 12. fejezetéből olvasom. János Evangélium a 12. fejezet 27. verse így hangzik. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de ezért jutottam ez órára. Ha egy kicsit a mai szövegösszefüggésben próbálnánk ezt a verset inkább értelmezni, akkor úgy mondhatnánk, hogy mit mondjak, atyám, ments meg engem ettől az órától, de hiszen ezért az óráért jöttem a világra. Ugye itt egy kérdést tesz fel Jézus, és rögtön válaszol is rá, hogy nem szabadulhat meg ettől az órától, hiszen ezért az óráért jött a világra. Még jóformán egy hét sem telt el a húsvét óta, amit a keresztény világ ugye ünnepel, és szokták tőlem is kérdezni, hogy mi miért nem ünnepeljük a húsvétot úgy, ahogy a kereszténység, hiszen hát Jézus halálát ünnepli ilyenkor a kereszténység és feltámadását. És én szoktam mondani, hogy mi is ünnepeljük Jézus halálát. Annyi a különbség csak, hogy a húsvét az egy egyházi ünnep, az úrvacsora pedig az a fajta ünnep, amit Jézus személyesen kért a tanítványaitól. Ugye Korintusi első levélben olvassuk Pál apostol szavait, valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Mi az úrvacsorában ünnepeljük az Úrnak a halálát, és hirdetjük az Úrnak halálát. És az alapigénkből azt érthetjük meg, hogy Jézus egy dologért jött erre a világra, azért az óráért. Ez volt az ő célja, ez volt az ő világra jövetelének a célja, és ez a kifejezés nem egy 60 perces órát takar, hanem inkább jelképes, hogy egy bizonyos történésért, egy bizonyos időpontért van a Jézus egész földi élete, de talán nem csak az ő földi élete, és erről az óráról szeretnék ma egy kicsit gondolkodni. Miről szólt ez az óra? Jézus félt, szorongott ettől az órától. Azt mondja, hogy az én lelkem háborog. Ez a háborgás, ez több, mint félelem, és több, mint szorongás. Ez egyfajta visszariadás, egyfajta felzaklatott állapot, hogy Jézus várta ezt az órát, de ugyanakkor meg félt is valahol ettől az órától. Nem vágyott emberileg erre az órára. És az a Jézus, aki soha semmitől nem félt. A Bibliában nem olvasunk olyat, hogy Jézus félt volna bármitől. Jézus bátor volt? Biztosan bátor volt, de a bátorság nem azt jelenti, hogy valaki nem fél. A bátor ember az a bátor ember, aki legyőzi a félelmét. De Jézus nem is félt. Ezen az órán kívül semmi mástól nem félt. Miért nem félt Jézus? Nem félt akkor, amikor majdnem elsüllyedt a hajó a genezáreti tavon, amikor a tanítványok már halálfélelemben voltak. Nem félt megölelni a leprást. Nem félt akkor, amikor meg akarták őt lincselni, többen is. Nem félt a rómaiaktól, nem félt a farizeusoktól, nem félt éhezéstől, fáradtságtól, haláltól, semmitől nem félt, mert mindig vele volt az Atya. És az Atya szeretetében el tudott rejtőzni. Menedéket talált minden félelem elől az Atya szeretetében. Jézusban nem volt félelem. Ettől az egyetlen dologtól tartott, attól az órától. És miért félt ettől az órától? azért, mert tudta, hogy az az óra lesz az, amikor az atyától el kell szakadnia. Attól az atyától, akiben mindeddig nyugalomra és békességre lelhetett, és akiben soha semmitől nem félt. Mi is élhetnénk úgy, mint Jézus. Ránk vonatkozóan is igaz az a kijelentése a Bibliának, hogy a szeretetben nincsen félelem, és a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Jézus így élt, és a mi életünkben nincsen az az óra, ami az ő életében volt. Tehát mi soha semmitől nem kellene féljünk. De az ő életében elkövetkezett az az óra. És amikor erre az órára gondolt, akkor elfogta az ő szívét a szorongás, de nem csak a Gecsemáné kertől fogva, bizonyos értelemben az egész életét elkísérte ennek az órának az árnyéka. Attól a pillanattól kezdve, hogy valamikor 12 éves kora körül felismerte az ő küldetését, mindig ezen az órán jártak a gondolatai, végig ott volt az ő fejében, hogy ennek el kell jönnie. És talán még azt is mondhatjuk, hogy nem csak a földi élete során, hanem az ő földre érkezése előtt is ez az óra ott volt az ő gondolataiban. Efézusi levél 3. fejezet 9. versében olvassuk azt, hogy Isten rendelkezett ama titok felől, amel elrejtetett örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtette Jézus Krisztus által. Tehát volt egy titok, ugye az eredeti görögben misztérion, ami nem olyan titokra vonatkozik, amit ugye magunkban kell tartanunk, és nem adhatunk át másoknak, hanem egy elrejtett dologról van szó, ami Istenben van, és mindez ideig még nem jutott másoknak a tudomására, még nem ismerik ezt a dolgot, de Isten már tudta, Isten már megtervezte örök időknek előtte. És azt olvassuk a János 5.20-ban, hogy az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. Jézus ennek a tervnek a főszereplője volt. És az Atya semmit nem tett anélkül, hogy Jézust ebbe ne vonta volna bele. Jézus beleegyezése nélkül ez a terv nem született volna meg. Békesség tanácsa volt kettejük között. Jézus is örök időknek előtte tudott erről a tervről. Tudott erről az óráról, ami ő rá várt. És készült erre. Gondoljunk bele, milyen érzés lehetett örök időknek előtte készülni arra az órára, ami majd bekövetkezett a Golgotán. Ha veszünk egy világi példát, lehet, hogy ezt már mondtam nektek. Egy fiatal házaspár gyermekvállalásra készül, és ugye ma már az orvostechnika ott tart, hogy a terhességnek egészen korai szakaszában meg tudják állapítani, hogy van-e valamiféle genetikai elváltozás a magzatban, vagy nincs. És házaspárok hozhatnak adott esetben egy döntést, hogyha az a gyermek olyan betegséggel rendelkezik, olyan genetikai betegség van az ő pár sejtes kis életében, ami a későbbiekben rengeteg szenvedéssel jár, és hozhatnak olyan döntést, hogy nem vállalják azt a gyermeket. És valóban nagyon nehezek ezek a döntések, mert megszülni és felnevelni egy olyan gyereket, aki a magának és az ő környezetének rengeteg szenvedést fog okozni, nem kis döntés. Abban a világban, ahol ugye nem mindenkinek van hite egy ilyen dolgot felvállalni. De hogyha még tovább élezzük ezt a dolgot, és fokozzuk ennek a döntésnek a drámáját, gondoljunk bele egy olyan fikcióra, tehát az való életben ilyen nincsen, de tegyük fel a gondolat kedvéért, hogyha egy házaspár, aki készül a gyermekvállalásra, valamilyen körülmény folytán megtudná azt, hogy mi fog a jövőben történni, és megtudná azt, hogy az a gyermek, ha felnő, akkor sajnos rossz útra tér, és a szüleinek ki fogja oltani az életét. vajon akkor vállalnák-e ennek a gyermeknek a világra hozatalát. És ezt akkor tudnák meg, amikor még nincs, még magzat sincs. Vajon vállalnák-e ezt? Mert az Atya és Jézus ezt vállalta. Még nem volt ember. Még nem volt föld, még nem volt teremtés. Örök időknek előtte Jézus vállalta azt az órát, úgyhogy még nem volt ember a világon. Milyen szeretetnek kellett lenni Istenben az ő teremtménye iránt, hogy még amikor az nem létezett, akkor vállalta, hogy azt az órát ő majd a kereszten el fogja tölteni. Már akkor tudta ezt. És ez a terv sokáig csendben haladt előre, mennyei és emberi szemek számára láthatatlanul. Jézus megszületett Betlehemben, felnőtt, gyarapodott az ő testi lelki állapotában, ugyanolyan volt, mint a többi gyermekek, ő is nevetett, játszott, sírt, annyi különbség volt, hogy ő mindig engedelmes volt a szüleinek, az idősebbeknek. Néhányan sejtették, talán a szülei is sejtették, hogy különleges sorsot szánt neki Isten, ugye Mária emlékezett az ő fogantatása körülményeire, de ennél többet ők sem tudtak. Nem tudták, hogy mi lesz. És aztán eljött egy pont Jézus életében, amikor elkezdődött az a visszaszámlálás, ami ahhoz az órához vezetett, ami ő rávárt. Ez volt az ő nyilvános fellépése, a Jordánban való keresztsége. És sokan felteszik a kérdést, hogy a keresztség után miért ment el Jézus a pusztába 40 napra? Miért tartott egy testet, lelket megpróbáló olyan bőtöt, amikor tényleg egy 40 napos éhezéssel eljutott az emberi teherbíróképesség határáig. Miért kellett ezt neki? Hát hiszen egy keresztség az egy örömteli esemény. Amikor mi egy keresztséget részt veszünk, akkor az egy örömteli esemény. Valaki eljegyezi magát Istennel és szövetséget köt. Hát nem örülni kellett volna neki is. Jézus ezért az óráért ment a pusztába. Jézus tudta, hogy most már nem tudja semmi ezt megakadályozni. Ha ezen az úton, amin elindult, ennek a vége az lesz. El fog jönni az óra, és erre az órára szeretett volna felkészülni. Ezért ment el a pusztába, hogy ott az Atyával való közösségben erősítse meg magát, mert tudta, hogy ember feletti teher fog rá nehezedni. Ott a kereszten nem lesz vele az Atya, nem lesz, aki segítsen annak a terhét hordozni, és olyan teher fog rá nehezedni, amit ember nem bír el. Ami alatt, amiben bele fog pusztulni, bocsánat a kifejezésért. Erre kellett neki felkészülnie. Egyedül kell végigcsinálnia, mindenféle segítség nélkül, teljes sötétségben. Ezért félt Jézus ettől az órától. És most egy kicsit erre az órára szeretném a figyelmünket ráirányítani, hogy mi történt ott. Miért volt az minden szempontból mély pont? Amikor Jézus felkiáltott a kereszten, hogy Éli, Éli, láma sabachtáni, akkor ugye, ami azt jelenti, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 22. Zsoltárból idézett tulajdonképpen Jézus. Akkor ez nem csak a Jézus életének volt a mélypontja. Ez az óra a földi történelemnek is a mélypontja volt, de nem csak a földnek, hanem a mennynek, és úgy is mondhatjuk, hogy az egész teremtett univerzumnak a legsötétebb órája volt. Sem előtte, sem utána nem volt ilyen sötét óra. A fiú Isten átélte a kárhozatot, az Atyától való elhagyatottságot, a külső sötétséget, a fogak vacogását, azt, amitől Jézus óvta az embert. Az ember helyett élte át azt, amit az ember még nem élt át. És azt szerette volna, hogyha nem is él át ilyet az ember. Ez az óra valóban sötét volt, és nem csak az ember helyettesítéséről szólt. Ebben az órában több minden is benne van, valami mást is megmutatott, mégpedig az igazságot. De úgy is mondhatnánk, hogy a valóságot. Azt a valóságot, amiről az emberi történelem szól. Mi az igazság? Ugye az igazság és a valóság szó a Bibliában, ez az aléteja kifejezés, ami valóban az igazságot és a valóságot is jelenti, tehát azt az igazságot, ami van, ami alapján működik ez a világ, ezzel a szóval szemlélteti a Biblia, és ez az igazság benne volt ebben az órában. Amikor Pilátus megkérdezte Jézustól, hogy mi az igazság, akkor ő is ezt kérdezte meg. Mi az igazság? De nem várta meg a választ. Nem tudta meg, hogy mi az igazság, bár megismerhette volna az igazságot, hogyha a kereszt alatt látta volna az eseményeket. Ő is meglátta volna az igazságot. Miért, milyen értelemben tárult fel az igazság a keresztnél? Ugye a bűneset óta a Földön nincs igazság. Azt mondhatjuk, hogy mindent átsző és mindent beterít az a hazugság áradat, amit a világ fejedelme hozott erre a világra. Mi nem szoktunk belegondolni, hogy az emberiség tulajdonképpen egy óriási hazugságban él. Bár sejti azt, hogy valami nem stimmel itt, mert a végső kérdésekre nincsenek válaszai. De mégis elhiszi, és másokkal is megpróbálja elhitetni, hogy így van rendben minden, ahogy van. Nincs ennél jobb, nem tudunk ennél jobbat. Élünk, aztán meg kell halni, de hogy miért, hogy nincs válasz erre az értelmetlenségre, hogy az ember él, egy egész világ teremtődik meg, és alakul ki egy emberben, és ez utána nyomtalanul úgy eltűnik a semmibe. Ezekre nincsen az embernek válasza. És tulajdonképpen az egész emberi gondolkodás, az emberi működés hazugságon alapul. A nagy történelmi események, a nagy emberi alkotások, a teljesítmények, a nagy teljesítmények, a hódítások, a tudomány, a művészet, a politika, ezek mind tulajdonképpen, amit az ember a világhoz hozzátesz magától, és amit az ember kitalált, amit az ember megalkotott, ez mind hazugság. Az ember olyan, hogy akkor is magabiztos a dolgában, hogyha tudja, hogy valami nem igaz. Gondoljunk a választási kampányra. Mindenki pontosan tudja, hogy az a rengeteg ígéret, ami ott elhangzik a kampány alatt, abból hát valami töredéke esetleg, hogyha megvalósul, de sokszor még annyi sem. Mégis támogatják, hisznek benne, és szidják a másik oldalt, aki ugyanúgy ígér mindenfélét, és abból se lesz semmi, vagy valami kevés, de mindig valami más lesz, mint amit ígértek. Az ember nem lát előre, és a sok ígéretből legtöbbször az lesz, hogy valamit ad, ugye talán a nyertes politikai formáció tesz az egyik zsebünkből, de a másik zsebünkből háromszor annyit fog kivenni. És az biztos, hogy ő nem jár rosszul. Az emberek tudják ezt. Mégis hisznek benne, támogatják. A hazugságot is támogatják, mert azt mondják, hogy nincs jobb, nincs más, mit tegyünk. Hát a legkevésbé rosszat kell akkor támogatni. Létezik egyáltalán igazság? A Biblia szerint létezik igazság, és ott a Golgotán akkor feltárult ez az igazság. Egy rövid időre feltárult ez az igazság. Mi volt ez az igazság ott a Golgotán? Több oldala is van ennek. Először is a sötétség. Ugye azt olvassuk az igében, hogy 6 órától 9 óráig sötétség borult a Golgotára, ugye ez az akkori zsidó időszámítás szerint volt, ez körülbelül dél és 3 óra között volt ez az időszak. A föld és rajta az ember lelki értelemben sötétben van, sötétségben van. és olyan sötétségben van, mint azok ott a Golgotán. Hogy ott milyen természetfeletti volt ez a sötétség, erről Ellen White ír a Jézus élete Golgota című fejezetben, néhány mondatot olvasok fel. Papok, főemberek, írástudók, ítéletvégrehajtók és a csőcselék mind azt gondolták, hogy elérkezett számukra büntetésük ideje. Egy ilyen természet fölötti teljes sötétség borult a kereszt környékére, és érzékelték ennek a természet fölötti voltát. Azt gondolták, hogy elérkezett számukra a büntetésük ideje. Néhányan megkísérelték kitapogatni a városba visszavezető utat, miközben verték a mellüket, és félelmükben jaj beszékeltek. Egy rövid utalása van Ellen White-nak arra, hogy mi zajlott ott le. Aztán ez nem tartott sokáig, tehát olyan volt, mint a napfogyatkozás, hogy utána visszatért a világosság, de egy ideig ez a sötétség köszöntött rá a keresztre. És valóban, amióta az ember az Istentől magát elszakította a bűn által, ilyen sötétben van. Nem lát, nem hall, nem lát előre, nem érzékeli, hogy mit hoz a jövő. Most már manapság a tudósok kezdik sejteni, hogy a jövő sötét, de eddig még ezt sem. És az emberek nagy része most is úgy van vele, hogy nem akar erről tudomást venni, hogy valami sötét jövő felé haladunk. Mert úgy van mindenki vele, hogy hát nem tudok ezen változtatni, akkor miért ezen gondolkodjak? Hát most legyek öngyilkos, vagy mit csináljak? Tehát ilyen az embernek vannak erre védelmi mechanizmusai, hogy nem vesz tudomást arról, amit sokan sejtenek. De annyira nem vesz tudomást az emberiség erről, hogy legtöbben nem is tudják. És nem fogadják el. Pedig a valóság az itt van. Itt kopogtat az ajtón, nincs messze, és sajnos várható az az időszak, amikor az emberiség sötétben tapogatózva próbál valahová menekülni, és közben jaj veszik el, ahogyan itt a kereszt alatt is történt. Ilyen helyzetben van az emberiség. De más tekintetben is feltárult az igazság, vagyis a valóság a kereszten. Amikor Jézus felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, ennek a kiáltásnak a gyökerénél egy még fájdalmasabb kiáltás található. Istennek a kiáltása. Ádám, hol vagy? Ebben is ugyanaz a fájdalom van. Más szavakkal így is mondhatnánk, hogy ember, ember, miért hagytál el engem? Mert az atyának azért kellett elhagyni a Jézust a kereszten, mert az ember hagyta el Istent. Ha az ember ezt nem tette volna meg, akkor az atyának sem kellett volna Jézust elhagyni a kereszten. Nem kellett volna eljönnie annak az órának. Jézusnak elviselhetetlen fájdalmat okozott az atya távolléte. De nem gondolunk arra, hogy Istennek is ugyanilyen fájdalmat okoz az ember távolléte. És az embernek milyen fájdalmat okoz Isten távolléte? Észre sem veszi legtöbbször. Megszokta, hogy így él. Jézus fájdalmában benne van az atya fájdalma is, az Isten fájdalma, és ez az igazság, ez a valóság, hogy ember él a világon, és Isten fájlalja azt, amiben az ember van, miközben az ember erről nem tud semmit majdnem. Nagyon kis kivételtől eltekintve. Isten sír az ember sorsáért, és az ember nem is törődik azzal, amilyen helyzetben van. És hiába porszem az ember Isten mellett, a valóság mégis az, hogy Isten az, aki koldulja az ember szeretetét, és nem az ember az, aki az Isten jó indulatát próbálja megnyerni. Mert néha próbálja, amikor az ember ráébred a kiszolgáltatottságára, akkor felteszi a kérdést, hogy mit tegyek? Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Aztán utána elfelejti az egészet. De a valóság az, hogy Isten az, aki megalázza magát, ahogy a 113. Zsoltárban is olvassuk, és keresi az embert, keresi, hogy ki az, aki visszatérne az Istenhez. De van egy harmadik tekintete is, egy harmadik tekintetben is feltárul az igazság, és a valóság a Golgotán, mégpedig abban a tekintetben, hogy hol vagyunk mi emberek a Golgotához viszonyítva. A Golgotán három kereszt állt. Az egyik Krisztusé, a másik a két gonosztevői, vagy a két latoré, ahogy a Máté evangéliumában olvassuk. És ott állt a bámészkodó tömeg a keresztek alatt, nézték, hogy mi történik. És a Golgota eseményeit alapvetően minden ember ismeri. Nagyon kevés ember van, aki erről ne hallott volna. A hitetlenek is, vagy a más vallásúak is azért tudják, hogy ott mi történt. Krisztust keresztre feszítették. És jó szándékú emberek, akik ezen egy kicsit elgondolkodnak, azért megrökönyödnek és megdöbbennek azon, hogy itt azért egy koncepciós per folyt, egy ártatlan embert végeztek ki kínok között, és az emberek azért ezen megrendülnek. De ott van a legtöbb emberben egy másik érzés is, egyfajta ilyen biztonságérzés, vagy megnyugvás érzés, hogy hát igen, ez 2000 évvel ezelőtt történt, és sajnálatos, hogy ez megtörtént, de milyen jó, hogy én nem vagyok ott, vagy nem voltam ott, és hogy ez tőlem azért alapvetően távol van. Megcsóválják az emberek a fejüket, és megnyugszanak, hogy az én környezetemben azért rendben vannak a dolgok. Talán ez a legnagyobb hazugság, ami az emberi történelemben van, hogy mi távol vagyunk a Golgotától. Senki nincs távol a Golgotától. Minden embernek köze van ahhoz, ami ott történt, és nem kevés köze van, hanem nagyon sok köze van. Minden ember nagyon közel van a Golgota keresztjéhez. Nem a bámészkodó tömegben vagyunk mi. Tudjátok, hol vagyunk mi? Hol vannak az emberek? A három kereszt közül a másik kettőn, a jobb és a bal oldali kereszten, ott van az egész emberiség. Két gonosztevő keresztjén ott van az egész emberiség, mert az elszámolás napja egy röpke pillanat alatt itt lesz. És mindnyájan szembenézünk azzal, amivel ők is szembenéztek. Mindnyájan ugyanolyan helyzetben vagyunk. Két tolvaj volt a két kereszten. Kezdetben semmi különbség nem volt közöttük. Mindketten visszaéltek Isten kegyelmével, mindkettő megérdemelte a sorsát, mindkettő szidalmazta Jézust, és mindkettő felelősségre vonta őt, hogy miért nem száll le, és miért nem szabadítja meg őket is. Mi is ugyanilyenek vagyunk, ugyanezt tettük. Ugyanúgy szembefordultunk Istennel nem egyszer, és ugyanúgy várunk a magunk sorsára, a magunk ítéletére, ahogyan ők vártak. Annyi, hogy még nem kerültünk a keresztre. De egy röpke pillanat, és mi is ott leszünk. Gyorsan közeleg az elszámolás ideje. Egy dolog nem ugyanaz, csak a két gonosztevő esetén. Egy különbség van. A jobboldali lator egyszer csak meggondolta magát. Lukács evangélium 23. fejezetéből olvasok néhány verset, a 39. verstől 43. versig. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, és minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt, mondván, az Istent sem féled-e, hiszen te ugyanolyan ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én róla, mikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus, bizony-bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Most nem akarok kitérni arra, hogy hol van a kettős pont, nem erről van szó, ugye, hogy a ma után van a kettős pont, bizony-bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban, hanem arra szeretném ráirányítani a figyelmünket, hogy Jézus, Isten fia, azon az órán meghalt a kereszten. És vele együtt a világ is meghalt a másik két kereszten. Ez volt az igazság pillanata. A világnak ugyanaz a sorsa, mint ami Jézusnak volt. A világ elmúlik, és annak kívánsága is. a világ Krisztussal együtt elveszett. Még nem történt meg, de egészen biztos, hogy be fog következni. A világ a két gonosztevő sorsára jut. Nincsen senki, ma sem, aki ne lenne rajta, akire ne várna az egyik kereszt. A különbség csak abban van, hogy melyik kereszt. Melyik kereszttel leszünk mi? Azon, aki végig szidalmazza Istent haláláig, vagy azon, aki szintén szidalmazza Istent, de egy idő után meggondolja magát, és azt mondja, hogy én méltán vagyok itt. De ő semmi rosszat nem tett. Az emberiség egy része meg fogja gondolni magát, mindössze ez választotta el egymástól a két gonosztevőt, de ez a különbség életet és halált jelent. És ebben a különbségben van az igazi reménységünk. Ebben a kis különbségben. Minden egyéb különbség hazugság, szemfényvesztés. Ember és ember között nincs különbség. Ugyanabban a hajóban eveznek, ugyanazt csinálják, és ugyanaz lesz a sorsuk. És nincs különbség ember is. Nincs különbség Putyin és Trump között, meg Zelenszky között, meg bocsánat, hogy ilyen nagy neveket mondok, akik egymással szembefordulnak, ugyanazt csinálják, és ugyanazt teszik, és ugyanaz lesz a sorsuk. Az egyetlen különbség az, hogy valaki a kereszten meggondolja magát, és kimondja, hogy én méltán. Mert az sokan elismerik, hogy Jézus nem követett el semmit. De azt mondják ki kevesen, hogy én méltán. Itt van a probléma, hogy én méltán. Az én életem nem jó irányba ment, és talán még most sem megy jó irányba. Akkor sem, amikor már Istenben bízom, amikor már nagyon sok mindenben benne beléhelyezem a bizalmamat, és sok tapasztalatom van vele. Vajon nekem most én megérdemlem azt, hogy ne legyek ott a kereszten? Nem igaz az, hogy méltán? Vagy most is úgy látom, hogy méltán? Akkor kerül az ember a legközelebb Krisztushoz, amikor legjobban belátja bűnösségét, és azt, hogy ő valóban megérdemli a halált. Ez nem mond ellent annak, hogy nem szeretnék meghalni. Ez nem egyfajta halál keresése, hanem elismerése annak, hogy mi nem vagyunk méltóak Isten kegyelmére. Jézus ezért az óráért jött a világra, azért az óráért, ami a legsötétebb volt, sem előtte, sem utána ilyen sötét óra nem volt, sem a Földön, sem az egész teremtett univerzumban. De mégis ebben az órában látszott meg az igazi reménység és a mennynek az igazi szépsége és világossága. Ebben az órában benne volt a világosság is. És ebben az órában van egyedül benne az a világosság, amire mindannyian várunk. Ebben a legsötétebb órában. Isten arra vár ma is, hogy ki az, aki meggondolja magát. Ahogyan a tékozló fiú meggondolta magát, és az atya várta őt vissza. Így vár mindannyiunkra, hogy visszaadhasson neki és nekünk mindent, amit elveszítettünk. És én azt kívánom szívemből mindannyiunknak, hogy amikor magunkhoz vesszük az ő megtört testét és vérét jelképező szent jegyeket, akkor emlékezzünk meg erről a valóságról, emlékezzünk meg arról, hogy milyen helyzetben van a világ, de nem csak a világ, hanem mi magunk is. Mi a valóság? Mi az igazság a mi életünkben? Az a sok minden, amit kergetünk nap mint nap, és reménykedünk benne, vagy az, ami ott volt, a sötétség. A sötétség, amiből nem látunk ki, amiben csak tapogatózunk és keresünk valami kiutat, de nem lesz. Csak akkor, ha meggondoljuk magunkat. És beismerjük, hogy eddig rossz irányba haladtunk. Így legyen mindannyiunkkal, ezt kívánom, hogy ezt a reménységet abban a sötétségben megtaláljuk. Amen.